Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket a Kelemen kör soron következő estjén. Ez egy kivételes és egyedi est, hiszen egy Kulcsár Szabó Ernő a vendégünk, aki nemzetközi hírű tudós, és be fog számolni a beszélgetés során a magyar kultúra és irodalomnak a főbb irányairól, legalábbis reményeim szerint. Rövidesen el is, most pedig el is fogjuk kezdeni, de először egy nagy tapsot kérek a meghívott. Először is azt kell mondanom, hogy a mostani meghívott Kulcsár Szabó Ernőnek köszönhetem azt, én Pajer Imre, hogy azt, hogy irodalom, szép irodalom, hogy eszik-e vagy isszák-e, ezt mi ez, ezt neki köszönhetem, hogy egyáltalán képben vagyok valamennyire, amennyire tudok, és nagyon sokat tanultam tőle, ő volt az én mesterem, és úgy kell ránézni, hogy szerintem ma Magyarországon ő az, aki a világirodalom tükrében is meg tudja mondani, mi az, hogy irodalom. Ez a bevezetés. Úgy vezetném be most a következő kérdést, amit majd most felteszek, hogy Dióhéjban, hát ha valaki nem ismeri a dolgot, hogy Ernő 1973-ban végzett magyar irodalom és német szakon, amint ez a bölcsészek együtt, egymás között ez azért jó tudni, úgy indult, és utána rögtön volt egy nagyon szorgalmas ember volt, és már akkor is nagyon jól csinálta, egy nagy löket, aminek viszont politikai támadás íze volt ez egyik tanulmányának, ez az egyik. Tudományos munkatárs volt ott a Debreceni Egyetemen, a Széchenyi Könyvtárban dolgozott, az új könyveket szerkesztette, és akkor utána pedig csak a magyar a MTA Irodalomtudományi Intézetének először munkatársa, aztán főmunkatársa lett, azt később ugye volt egy nagy változás, amikor mégiscsak a Magvető Kiadóban is dolgozott szerkesztőként például, és akkor az ELTE-n pedig a világirodalom és összehasonlító tanszékének docense, aztán a Pécsi Egyetemnek tanszékvezetője lett, és a Magyar Tudományos Akadémiára ő volt a legfiatalabb, 45 évesen úgy tudom, hogy bekerült rendes tagként például ott a irodalomtudományi főosztálynak, vagy osztálynak az egyik prominens tagja, magyar akkreditáció, és az akkreditációs irodalmi, nem tudom pontosan ennek a megnevezését, válaszmánynak is tagja. A Pécset ugye az ottani egyetemnek tanszékvezető tanára lett később, számtalan helyen tanított, Bayreuthban és a Humboldt Egyetemen is tanszékvezető lett, nem is akármi, ez azt hiszem az általános és összehasonlító irodalom tanszékének a vezetője, akkor itt is ugye az ELTE-n szintén vezető, és a legfontosabb, hogy van egy ilyen, hogy a Magyar Irodalom és Kultúra Tudományi Intézetnek a vezetője ő. Ez az utóbbi egy tanszékeket összefogó csúcshely. Ő aztán tényleg tudja, hogy a felsőoktatáson mi a helyzet, a jelenleg is. És ezzel függ össze a kérdés. Mert hogy itt csupa olyan ember van, nagyon sok fiatal és értelmiségi, akit ezt gondolom, hogy mindenkit érdekel, hogy említettük a te indulásodat, amikor politikai jellegű megrázkódtatás és támadás volt, és akkor milyen volt egy értelmiséginek a kihívásai vele szemben, a tétek vele szemben, a problémák vele szemben, és jelenleg vajon mik a tétek, kihívások, problémák. Tehát most eszembe jutott egy adoniszi időmértékes sor, és ez lesz a kérdés rögtön. Jobb-e a klíma? Már értelmiségi vonalom. Ez lesz az első kérdés. Jobb-e a klíma?
Mert egyrészt jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy valahogy kifejezzük ezt a várakozást, hogy valami történik. Hogyha beszélgetünk, vagy találkozunk, tudnék azt hiszem, hogyha az emberek beszélgetnek, akkor csak akkor érdemes beszélgetésbe kezdeni, ha másképp megyünk ki belőle, mint mikor belementünk. Hogy azt szokás mondani, a többi az csak időtöltés. És hát mindenkinek az ideje az, hát mint hogy antropológiailag szabályozva van a játékterünk időben, ez mindenki úgy van vele, hogy amikor nem történik semmi, akkor jobb, ha megy, nem? Mert már hogyha valakinek fölös ideje van, és azt mondja, hogy hát én nekem annyi van, hogy örök életem van, tehát nekem elfér az időmbe az is, ha nem történik semmi. De lényegében valamikor beszélgetünk, akkor csak akkor érdemes belekezdeni, ha beszélgető társak hogy kinyitják a saját véleményüket, tehát mondjuk szakfogalommal szól, a kockára teszik azt, ami a véleményük. Mert hogy csak kinyitott vélemények tudnak egymással találkozni, és akkor nem maradnak vélemények. Ugye a véleményem mindig az a baj, hogy véleményt fogalmazni, meg képviselni könnyű, mert azt mondjuk, hogy nekem ez a véleményem, basta, nem érdekel, hogy mit beszélsz. Tehát a vélemények embere az a legborzasztóbb típus, mert ő vele nem megy végbe. Nem történik megértés. Tehát, hogyha beszélgetünk, akkor nyilván csak akkor van értelme, az ember nem forgalmazza azt, ami szentül hisz, hanem hát próbálja a dilemmáit megosztani. Tehát nem tudom egyrészt a választ arra, amit Imre kérdezett. A másik pedig az, hogy persze, hogy nem tudom a magyar irodalom helyét a világirodalom, mert sem sok dolgot nem tudok, amit Imre udvarias baráti jó akarattal előre bocsátott. Tehát így, nem vagyok egy olyan megmondó erejű, karizmatikus valaki, aki úgy tudja. És a sok van már itt nekünk a környezetünkben, és nem, az nem akartam szaporítani. Vagy nem, én is tudom, tehát nem. De hogy jobb-e, hát amire Imre célzott, az egy furcsa kezdet volt, mert szabad azt röviden elmesélni? Tehát, hogy a politikum hogy keveredett bele. Tehát az úgy történt, hogy mert mindenki az egyetemen egy picit eszmél, és többet szeretne, mint pusztán a stúdiumokat végigjárni. És ugye akkori egyetemeken a tanárok 90%-a az nem gondolatokat termelt, hanem ismereteket. Vagy 95 inkább. És egy-kettő volt, aki több. Nem úgy tanultunk, hogy elolvastuk, pedig elolvastunk mindent, mert muszáj, hanem elég volt figyelni, hogy hogyan bánik a dolgokkal. Tehát, hogy hogyan a gondolata, hogy hogyan foglalkozik egy kérdéssel. És az, abban mindegy volt, hogy milyen órát tart, ha verstant tartott, akkor is mentünk, ha néz vissza angyalról értekezett, akkor is mentünk. És az ember próbálta az idejét, mert akkor kötött volt az egyetemi szisztéma, nem úgy volt, hogy megyek bárhová, hanem meg volt mondva, hogy ez az óra, ide kell menni, csoportonként, rendesen kézbe tartotta a bolsevizmus az embereket. De sikerült mégis, mindenki, aki egyetem többet szeretne, ugye a gondolattól egy picit ösztönözve, próbáltunk egy ilyen önálló fórumot csinálni magunknak, mindenki szeretne lapot csinálni, a maga gondolatait, mit gondol a kultúráról, irodalom, tehát ennek látunk neki. És hát így egy ilyen tudományos, műhelyszerű közösség vált ebből. Most, ha én mondanám a neveket, meglepődnének, hogy ki mindenki volt benne. Tehát akkor mi nem tudtuk, hogy ki mindenki lesz. Tehát úgy, ha mondnak ezek nevek valamit, hogy Kövér György történész, tehát egyik meghatározott. A Gyáni Gábor talán még vagy a Krausz Tamás szintén történész, aki egész más irány, de a Ékis Katalintól kezdve, a nyelvészen keresztül, hát Pósa Zoltánik, ha ez is mond valakinek valamit. Pósa Zoli, tehát egy ilyen nagyon heterogén társaság, az kötött bennünket össze, hogy próbáltunk valami többet, mint amit a bolsevizmusnak a tudományos föltételrendszere megengedett. És persze az ember így akkor bekerül egy ilyen tudománynak egy ilyen különös vonzásába, és akkor OTDK, hát oda jutottunk, hogy országos tudományos diákkörre dolgozatokat beadtunk. Valahogy úgy hozta a véletlen, hogy ez a jubileumi országos tudományos diákkör volt, és az én dolgozatom ott egy ilyen, akkor úgy nevezi, hogy kitüntetett miniszteri díjat nyert a irodalom kategóriában. Ez a bölcsészkari 12 fődíj volt, és akkor az Debrecen, azért érdekes, hogy a Debrecen abból azt hiszem, hogy 11-12-ből 7-et vidd Debrecenbe, innen, Pestről. Ez most, hogy most, ahol dolgozom, a Eltén, ez most nagyon lesújtana, ha még egyszer így történne, de akkor nagyon jó volt. És ez a dolgozat, ugye, amikor Köpeci vagy ki volt, akkor éppen a kultuszminiszter, tehát ugye személyesen ő nyújtott rá ezt a akkor borzasztó sok pénznek számító díjat. És az ember azt hitte, hogy hú, hát itt most akkor itt van a végtelen lehetőség, most akkor el van ismerve, tehát tudom, hát ha országos TDK dolgozók bírálói, azok a legjobb magyar irodalomtudósok voltak. Ennek a díjnak a garanciájával az Alföld ott a helyszínen egy hónap múlva megjelentett a dolgozatnak egy részét. Gondolva, hogy hát a miniszteri fődíjat megkapta, akkor... És akkor két hét múlva egy ilyen irgalmatlan, rigorózus levél ment a Debreceni Megyei Párt bizottságra, hogy hát el kell taposni ezt a férgét, hát miféle polgári elhajlás, meg ilyen, meg Sartre, meg Camus, meg ilyenek vannak a dolgozók, tehát ezt meg kell semmisíteni. Nem tudták egyébként, hogy a név mellett a folyóiratban nincs ott, hogy ez egy hallgató. Nem? Azt gondolták, hogy valamilyen új kultúr fészek, ennek a képviselő, amely hát ez kicsit nehezen illeszthető a stratégián. És hát akkor a szegény főszerkesztő, a Kovács Kálmán volt akkor, és mondja, emberek, hát ez borzasztó, most mit válaszoljuk, hogy erre adtatok első díjat, most jön a pártközpontból a felszámolás parancsára, most hogy oldom én ezt, mint főszerkesztő. És akkor, hát én akkor, mint ötödéves hallgató, akkor hát azt kellett átlenem, hogy az egész szerkesztőséggel együtt értekezni arra tanáraimmal, mert a Fülöp Lacitól, a Juhász Béláig, a Kovács Kálmán, mindenki az egyetemen tanított, hát hogy mentsük meg a írháját a szerencsétlennek, mert ugye mi se tudtuk, hogy ezt nem szabad megjelenteni. Ugye, mert a pártközpont embere megmondta a debreceni főfilozófusnak, megírta, hogy írásban semmisítse meg a dolgot. A Kónya nevű, egyébként 45-ig vallástörténész volt, csak utána másik oldalra került, tehát valláskritikus. Hát kegyetlenül. Igen, igen. Az. Kegyetlenül, tehát nem tudta. Ő se tudta.
Halló! Hát ugye, itt van ez a nyelv médiuma, ami az önmegértést segíti. És a szó, ami ugye azt mondja Gadamer, hogy a legkisebb egység a nyelvnek, nem a hang, nem a szignál, hanem a szó, ami az egész nyelvre mindig berezgeti. És ez a nyelv pedig az egész létünket berezgeti. Van egy ilyen tanulmányod, van egy ilyen tanulmány a Kucsán Szabó Ernőnek, az immateriális nyelvről és a kultúrtechnikáknak a pozitivista összefüggéséről. De szerintem most itt belevesztem a részletekbe, itt arra akarok kiukatni, hogy szakmailag milyen új kihívások, kérdésirányok merülnek fel a régi irodalom történetben. Miért új, rossz szó ez, különben egy paradigma, mert ez az irodalomra ezt nem lehet használni. Miért új fejezet ez? Mondd el az emberek.
Jó.
Nem kell kérdezni.
Tehát az Imre szépen alapként megfogalmazta, hogy valamennyien tudjuk, hogy az ember meg a világ között nem üres a tér, tehát köztünk van valami, ami közvetít. A döntő, ami új, az, hogy a 70-es évek óta egyre inkább azt állítja a tudomány, hogy ez, ami köztünk van, a ember meg a világ között, végében mindent ez alkot meg. Tehát nem mi, nem a világ, hanem ez, ami köztünk van. A médium az, ami valamit tesz valamivé. Ez pokoli nehéz most ilyen familiáris körben valahogy úgy beszélni róla, hogy ne tudományoskodónak hason. Hogy a technikának olyan mérhetetlen jelentősége lett időközben, hogy a Kittler tényleg azt mondja egy helyen, hogy az ember lényegében előállítható technikailag. Tehát a technikai előállíthatóság az valami olyan fokot ért el, hogy arra lehet következtetni, hogy ami az emberi, azt nem a filozófia mondja meg, hanem a technikai standardek. Tehát a mindenkori gondolkodás az emberről, az a technikáról vesz mértéket. Mértéket. Hogy a technika az egy nagyon furcsa mező, vagy képződmény, mert nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát sokan azt mondják, hogy a legegyszerűbb úgy letudni a dolgot, hogy a technika az, ami nem a másik három. Tehát, hogy a másik három ugye a kultúra, a szocietás és a kultúra, szocietás, natúra. Tehát kultúra, natúra, szocietás, tehát társadalom, természet, társadalom, kultúra, ami ebben nem fér bele az a technika, ez a legegyszerűbb mondjuk definíció. De a technikáról azt mondja Heidegger, hogy a technikával az a baj, hogy nem férünk, nem enged hozzáférni a lényegéhez. Tehát egyik legfenyegetőbb valami, mert nem nincs útunk ahhoz, hogy hol van a lényege. És azzal magyarázza, és itt közbe kell a szúrnom, hogy Heideggerre a értők között, akik nem nagyon szeretik különféle okokból. Különféle okoknál nyilván a rektori beszéd az ok. És az elképesztő, hogy a 20. század legnagyobb filozófusa körül mindig azt forogja, hogy 36-ban egy 12 oldala mit mondott. Tehát rövidebb talán. De a rektori beszéd. De sokszor azt mondom, hogy egy paraszt filozófus volt. A kétség kívül származásilag a Fekete Erdőben. De mondjuk nem nagyon áll fönn kétség, hogy az ő magasába kevés ember emelkedett a 20. században. Heidegger egyszer azt mondja, szerintem maga példa fogja mutatni, hogy milyen éleslátó az ő elgondolása, natúra és kultúra, technika dolgában. Én nagyon, mondjam, nekem van itt egy elfogultságom, mert én ugyan nem paraszti születésű vagyok, de nagyon nem tudok elszakadni a natúrától. Tehát a natúra az valami, ami az embernek vannak gyöngeségei, vagy gyöngepontjai. Tehát ha látom a zöldet, vagy benne lehetek, akkor nekem mindegy az irodalom egy időre. Tehát ha van fű, van fa, van hol benne lenni, akkor fű, fa, víz, akkor az valamitől, talán biztos az a vonzódás, hogy valami, ami örök, és mi meg nem azok vagyunk. Tehát ezért jó benne lenni, meg képes megújulni állam. Az ember, meg lehet érteni a nádast, mikor képes volt napról napra fotózni egy fát. De gondolkozok ezen, hogy milyen félelmes, aki fa, vagy fű, vagy növény közelébe él, hát én csak nyáron élek közelébe, hogy az milyen hihetetlen csoda, hogy van natúra, hogy bármit tesznek vele, az akkor is újra, és nem lehet meggyilkolni. Jó úton vagyunk afelé, hogy hátha. Mert sajnos a Biblia is azt mondja, hogy te uralkodjál, ugye, fölötte. Tehát a zseniális Heidegger, a naturához kötöttsége, hogy milyen félelmetes volt az a felfedezés, amikor azt mondja, hogy most már úgy állunk technika dolgában, hogy a legrosszabb útra tértünk, mert a naturát, a természetet elkezdtük a kultúra rendelkezésére állítandó tényezőként kezelni, talán ez a pontos. És mi a példa? Azt mondja, hogy egy vízimalom a Fekete Erdőben az olyan, hogy a naturában benne van a technika. Működik a vízimalom, ha van eső. És ha lejjebb megy a víz, akkor kevésbé forog. Vagy akár meg is áll. És ezzel, ez így együtt él a technika a naturával. Függ attól, ami fölénk van rendelve. Hiszen fölénk van rendelve, ugye Freud eleget keserget rajta, hogy milyen nagy baj, hogy az ember naturális és kulturális része konfliktusban van egymással, mert a naturális fölülkerekedik, tetszik, nem tetszik, szexualitásban, túlélésben, halálban, hát nem, ez olyan, amivel nem fogunk tudni mit kezdeni. Bár vannak biztató jelek, hogy és nem egészen modern jelek, ha emlékeznek a Genezisnek a második felébe, szó szerint írva vagyon, hogy Ádám 830 évig élt, ha jól emlékszem. Tehát, hogy valamikor, nem tudom, hogy számolták, mindegy. De ez vannak abszolút végpontok. És azt mondja, hogy de ezzel szemben, ahogyan a Fekete Erdőben él együtt a natúra a technikával, a mi világunk már nem ilyen, mert ott világos volt, hogy a technika a natúrába van beállítva. Most már fordítva van, és ez 30-as évek, hogy a natúra van beállítva a technikába. Vagyis nem az erőmű áll benne a rajnában, hanem a rajna áll benne az erőműben. De ugye furcsa formula, hogy a rajna rendelkezésre áll. A villamoshálózatnak a beszállítója. A Rajna azért van, hogy beszállítsa a villamos energiát. Az erdő azért van, hogy a távirányított média nyilvánosságot életbe tartsa. Tehát papírt. Tehát az erdő beszállító, papírt visz be. A Rajna beszállító, mert folyam, tehát elektromos energiát visz be a szisztémán. Tehát ezért a technikának a varázslatos, különleges hatalma az eléggé meggondolkoztató valami. Különösen akkor, ha azt mondhatjuk, csak egy legfrissebb példát mondom, friss, a magyar biofizikusok egy szükségletet akartak megoldani. Elő kellett állítani egy olyan szemet, és nem kellett, ők gondolom, ez kell. Segíteni a szemüket vesztett embereket, előállt egy szemet, amelyik ugyanúgy dolgozik, mint a biológiai szerv. És világos, mert hogy ez érthető igény, humán igény, nem? Tehát segítünk az embereken. A baj az, hogy Descartes óta rossz kérdés irányban van, mert Descartesnak, amikor először odaadtak egy szemlencsét, iszonyatos eufóriába esett, hogy hát hiszen ez pont olyan, mint a, ez úgy működik, mint azok a lencsék, ami a fizikában kísérletezünk. Hát ez a horizont működik ma is. Csináljunk egy szemlencsét, amelyik ugyanúgy tud működni, mint a fizikainak elgondolt emberi szem, amelyet pótol, amelyik defektes lett. És nagyon közel kerültek meg komputertechnikusok, számítógép szakemberek, fizikusok, biológusok, agykutatók dolgoztak ezen a projektumon, dolgoznak ma is, és megcsinálták, be is ültették, volt egy kapitális baj, működött a szem, zseniálisan. Egy baj volt, hogy mindent látott. Mindent látott. És hogy az emberi szem sajnos nem így működik. Én nem tudom, hogy az a már biztos, akinek többször meséltem untig, hogy unja a példát, de ha emlékeznek az első autós tanóráig után önálló vezetésre este, amikor már nem volt ott a tanár, vagy az oktató. Beül az ember először az autóba este, és három tükörből jönnek fények, amit nem szoktunk meg. Mert ugye az ember addig nem. Innen is, onnan is, és ezt mind ki kell szűrni. Tehát kvázi nem kell látni akarni, hogy itt is zavar, ott is zavar, ott is zavar. Tehát hogy ki, ezekből elemi, nem biológiai tapasztalat, hogy a szemnek a működése olyan, hogy kizár és bevon. Tehát maga a akarat és az érdek és a helyzettől függően cselekszik, vagy dolgozik, működik. Tehát úgy van vezérelve, ahogy a mechanikusan komputerizált szemet nem lehet vezérelni. Tehát a technika itt valahol mindig valami akadályba ütközik, de azt mondják, mondja Kittler, hogy nem, nincs semmi baj, föl lesz találva. Az is, amikor majd biológiai komputer szerű, tehát a komputer biológiai módra vezérli a szemet. Ez a mediális materializmus, ez nagyon optimista, tehát, és lehet nagyon sokkal többet tud, mint mi, mert azt mondja, hogy például, ami itt van nekünk a mindennapokban, abban a kis vacak telefontól, amelyek egy számítógép lényegében, amiről tudják, hogy hol vagy, azt is tudják, hogy mikor vagy ott, azt is tudják, hogy éppen telefonálsz, vagy SMS-ezel, ha kikapcsolod, akkor is tudják, hogy hol vagy. És ezek a műholdak a hálószobában is látnak, ha akarnak. Csak úgy kell az intimitással bánni, hogy ha akar valaki, oda is belát. És azt mondja Kittler erről, hogy ez már a múlt. Tehát ezen, ha fölháborodunk, ugye ami itt van, az nem a valóság. A valóság az, ami még nincs itt. És hogy ez mind a haditechnikából jön, technikából. Tehát az, ami a mostani valóság, az a Pentagon kezén van ott. Tehát, hogy ennél sokkal többet tudnak. Ez már körülbelül 15-20 évnek sőt, még több, az, hogy belátnak a hálószobának. A politikus már annyit megtanult, hogy már nem is viszi magával a mobiltelefont a tárgyaló szobába. Nem az, hogy kikapcsolja, meg kihúzza a dugót, be se viszi. Szerintem így is tudják. Tehát a 15-20 év az, ami hátrányban van a köz, tehát a köz jó, vagy amit tudunk. Tehát, hogy mi a valóság, technikailag azt nem tudjuk, hogy ez hogyan lesz, túlszom is. De mindeset ez a technikai kiszolgáltatottság azt kényszerít bennünket, hogy megértsük a technikát, mert különben áldozatai leszünk a dolognak. És ezért gondolom, hogy nem szabad lesöpörni a számítógép kérdést, meg nem szabad azt mondani, hogy virtuális kommunikáció, humán, ez ellentétben áll egymással. Én azt gondolom, hogy a Hitlernek nagyon igaza lehet abban, hogy azt mondja, hogy a számítógép az sokkal veszélyesebb, mint az atombombák. Mert nem tudjuk, hogy mire képes. Azt mondja, hogy képesek, van is rá igény, hogy képesek a számítógépek, tehát csak föl kell szabadítani őket arra, mondja ő, hogy önmaguk kezdjék el programozni önmagukat. Hát Tibor, én nem tudom, hogy ezt most én jól fogalmazom, de ő azt mondja, hogy azért szükséges szabaddá engedni az ön program előállítást, mert az egyetlen mód, hogy esetleg meg tudjuk előzni a cunamit, a földrengést és egyebeket. Tehát, hogy ember nélkül kezdjenek ezek működni. Lehet ez?
Erre az ex-libriszre, amiről most mondtam, van egy ilyen társulat, amiben tehát feldolgoztam ezt a dolgot, a lényeget emelném ki. Betű vagy szó. Ez én ezt éreztem. Tehát a szignál vagy szó, akik nagyon vonzódnak, a Székelyhídi Zsoltról van szó, vagy a Vastibi, ezek a spanyolnáthás. A nyelvhez való viszonynál megfigyeltem azért azt, hogy ha azt mondja Gadamer, hogy a legkisebb egysége a nyelvnek a szó, ők azt mondják, hogy a legkisebb egysége a betű, és ez tényleg emlékeztet a bitek, a matematika és a digitális technikának a világképére.
Lehet a hermeneutika ellenfele mind azt mondják, hogy a betű lesz az, amin a hermeneutika megbukik. De most azt mondod, hogy aki, most gondoljuk, hogy az, aki a betűt abszolutizálja, hogy a Gadamer jó példának azt mondja, hogy a betűző olvasás, ugye hát ez világos, az alfabetizáció kultúrása milyen fontos, de aki csak kibetűzve tud olvasni, azt mondja Gadamer, hogy az nem olvas igazából. De aki kibetűz, az nem olvas, mert mindig lehet kontrollálni, hogyha valakinek elé teszünk egy szöveget, hogy most olvassa föl, de előtte nem volt módja elolvasni. Az nem tud, az amikor fölolvassa, kázi nincs módja megérteni, mert ott van előtte. Akkor figyeljék meg egyszer, érdemes próbát tenni vele, hogy ha egy ilyen olvas föl nekünk, akkor mi se értjük, hogy mit olvasott föl. Mert ő maga nem érti. Tehát ha csak a betűt közvetíti materiálisan, akkor lényegében kiesik a megértési, pont ez a médium esik ki, ami közvetít. Hogy nem tudom, emlékeznek-e arra József Attila a híres utolsó verseinek egyike, a Költők és kora. És annak van egy sora, ami nem került be a szövegbe.
No.
A verset mindenki föl tudja idézni, úgy kezdődik, hogy íme itt a költeményem, ez a második sora, K betűkkel szól, keményen című költők és kora. Olyan szép, nem nagyon bonyolult a ritmus. Egy gyönyörű egyébként, magyar költő keveset így, amikor egyszerre írja is, meg mondja is, mondja azt, amit csinál, egy idejére, hogy íme itt a költemény, ez a második éppen ott tartunk, a második. K betűkkel, ott rá, K szól, keményen című. Van egy, az egyik sor, az eredeti, az egyik változatban itt van az, hogy íme itt a költemény, ez a második sora, szabály szerint költi kényen, című költünk és korábban. Amit kihagyott, az a sor, hogy szabály szerint költi kényen. Szabály szerint költi kényen. És a helyett az lett, hogy
kábetűk lesz.
És lehet rajta gondolni, hogy érdemes volt a csere, vagy nem? Szabály szerint költi kényen, ez tényleg a matéria, tehát a hang matériája, meg az írás, ami szerencsére itt egybeesik, tehát a ká hangzás és a jel, mert nem mindig, tehát a hangnak nem mindig pontos jele a betű. Ezért az ember azt mondja, hogy az írás meg a beszéd nem tökéletesen felel meg egymásnak. Tehát nem igazán pontos leképezése a beszéd az írás. Mert az angolnál az i hang az száfalan módon lehet jelölni, a németben mások francia. Tehát de nagyon érdekes, hogy szabály szerint költi kényen, miért viszi színre, tehát elég ott van, csak látunk el, hogy mit jelent az, hogy húsba kötve táncolni. Tehát, hogy szabály szerint költi kényen. Majdnem megmutatja,
hogy kény költi a verset, de a kény, tehát az tetszőlegesség, a szabályok szerint megy végbe. Tehát mutatja a szabály szerint, nem lehetne. Tehát ez összehangzik. Költi kénye, KK összehangzik. Tehát olyan zenével van, ami nem is becsüljük ennyire azok a világ eléggé, hogy lássuk, hogy mekkora kivételes adománya a magyar kultúrának ez az ember. Tehát, hogy valaki ilyet, keresetek a magyar költészetbe hasonló. Szabály szerint költiként ki is hagyta, tehát még csak nem is. Azt mondja, hogy Krőzus, hogy jó, ki marad.
Akár Babits, akár Ignótus, akik a nyugat kultúra fogalmának alapvető meghatározói voltak, tulajdonképpen a 19. század második felének ismeretelméleti mezőjében, episztémiében dolgoztak. Egyrészt, másrészt egy zárt, kompakt ismeret mezőt ütköztettek egy másikkal, tehát nem egy rugalmas, változékony, szóval nem a kinézis értelmében, hanem inkább egy ilyen zárt ütközés volt egy másik dologgal, tehát egy göcsejt ütköztették Budapesttel, hogy így mondjam, és ez a hagyomány, a nyugat hagyomány. Ez a másik része egyébként. Most itt, hogy világos legyek. Hát itt volt az a fiatalokról. Itt behoztam itt a magyar naplósokat, az Oláh János és a többiek. De van itt egy másik rész is, egy hagyomány, ami élő, erős. Ki tudja, hogy ez is nem elavult-e? Akár vannak olyan szerzők, akiknél a pont a nyugat hagyomány, most nem akarok ilyen a régi Kenyeres Zoltán értelmében, a nyugat harmadik, negyedik nemzedéke. Hát ez egy kicsit nem poétikai szempont, de hát tudjuk, hogy miről van szó. A verseiket olvasva úgy érzi az ember, hogy itt nem az intenzitás, a szabadság, tűnik fel, ami tényleg az alkotásnak egy, akár az avantgárdban is egy nélkülözhetetlen eleme, hanem egy gépiesség. Akár úgynevezett női költészetben. Nem női költészet az, hanem inkább egy Lator László utánérzés például. Most azt hiszem, hogy beleveszek a részletekbe, a nyugat hagyományra akarok itt kiukadni. Van-e, mi ennek most a lényege, mennyire nyomja el a mostani irodalmi innovációt, vagy mennyiben segíti, mennyiben a hordozó jellegű, ha megengedsz még egy mondatot. Ugye Ignótuszról írtál. A 90-es évek elején, amikor még boldogult, hát itt kicsit szégyellem azért ezt a dolgot, hogy sajtós koromban, de hát ez itten kitekintő volt, nem szégyen, annyiban nem szégyenem mégsem, de ez a belső krízis, mindegy. Tehát ott felfigyeltünk olyan dolgokra, hogy ami egy, hát a Magyar Narancsban például egy rovat, világfalú. Göncz Árpád is használta ezt a szót, világfalú. Milyen érdekes, hogy Ignótus és Babits összehasonlításában kísértetiesen emlékeztet ez Ignótuszra, amely egy ilyen kulturális materializmusnak a, erősen azért ilyen evolucionista jellegű elképzelése volt, egy ilyen pozitivista jellegű, ahol a oksági, logikai dolgok határozzák meg az embert. Tehát a Babitsi elképzelés az szintén érvényesült, az a hegeliánus, de egy fáradt Hegel. Nem tudom, hogy ez jó jelzője, hogy ilyen szempontból, ahol kezet fognak egymással a nagyalkotók az idők fölött. De nem ez a lényeg, hanem a Ignótus hagyomány és a Babits hagyomány. A 90-es évek elején a liberális sajtóban az Ignótus hagyomány volt a nagyon keményen médiában is a nyugatra hajazva erősen reklámozott beolvasás, amit akartak szugerálni, itt világfalu és a többi amerikai szisztémában, lásd Ignótus, amelyik azt mondta, hogy egységes lesz, uniformizált ez a globalizáció, nem lesz sokszínű, a mai egyébként nem csak irodalmi, kulturális, hanem politikai helyzetben is, az Európai Unió felfogásában, és ezt érzem egyébként, hogy egy ilyen föderatív elképzelés van-e, ahol a különböző kulturális hagyományok párbeszéde zajlik, és úgy jön létre ez az európai hagyomány, amely más hagyományokra is egyébként nekem tetszik, mert és most jön az önző szempont, mert a fehér cápa címűben mongolra is lefordították, tehát az európai és ázsiai tekintetben. Hát milyen ez az Európa, magyarán? Én ezt megkérdezem magam, a uniformizált amerikai, vagy pedig egy párbeszédszerű. Tessék, elmondtad, hogy a pálinkában is egy párbeszéd, vagy pedig mindenhol ugyanaz a kereskedelmi tévék által uniformizált dolog zajlik le. Hogy ez visszautal akár Ignótuszra. Egyébként említett egy József Attilát. Itt van ez az ős patkány terjeszt kor, az utolsó verszakra gondol. Finomul a kín, minket is elfelejtenek lugasok csendes árnyain, bár ugye a vers egésze nagyon negatív, nagyon csalódott, itt csak meghalni sikerült, ugye ez van az, oda bigyeztet, hát ezt kell mondanom, egy utolsó verszak. Számomra szinte azt kell gondolnom, hogy József Attila ezt iróniának szánta, szinte szarkazmusból bigyeztette oda ezt a verszakot. A finomula kint, tudnék, ez Ignótusznak a elképzelésére mehet, hogy a kultúra egyre finomabb, jó lesz mégiscsak, és menjünk akkor az amerikaiakhoz talán, és bár lehet, hogy ez egy nagyon szubjektív vélemény, de te elmondtad, hogy a bölcsész egy szabad véleményalkotás, ez volt a vélemény. Na most nem tudom, hogy a jövő mire megy ki. Tehát, hogy van-e esélye annak, hogy például ezek az Exibiszemben írott emberek kijönnek az alkotói válságukból, vagy megmaradnak ebbe, és lesz-e, hát nem, kétségtelen, hogy az Ignótusz hagyomány baromi erős volt a 90-es évek első felében, és a Babits hagyomány pedig az is megvan, és hatod, de mi lesz a következménye, és ez egész nyugat hagyománnyal mi lesz?
De én szívesen, nem is, most, ha van, minden beszélgetésnek van egy olyan, mint a játék. Nem tudom, figyelték-e, a játék és a beszélgetés van egy oda-vissza. Ez az alapmozgás. Azt mondja Gadamer, hogy valaki, aki, mint az anyukám volt ilyen, aki nem értette, nem tudom, hogyan mondjam, mit többen átérték, nők és férfiak együtt vannak itt, hogy a futballmeccsen, aki ránéz a televízióra, az egy oda-vissza átlát mindig. Erre, arra követi a labdát a képernyőn. És anyukám nem értett, hogy az apám alatt a körmünket lerágva ültünk a 89. percben 0-0 volt. És mondta, hogy mit nézitek ezt a hülyeséget, hogy ezek a futballisták annyit nem rúgják, hogy miért ide-oda rúgják, miért nem egyenesen a kapuba? Tehát, hogy miért nem rúgják be egyből a kapuba? Ezt nem tudok megmagyarázni, hogy ahhoz, hogy be tudják rúgni, meg kell közelíteni a kaput, és ott van ellenfél, tehát az nem nagyon enged oda. Tehát, hogyha valaki nem érdekelt a dolog megértésében, tehát akkor nem is érti meg. Tehát, hogy az anyukám azt nem értett, hogy az oda-vissza, hogy ez az elemi mozgástere a világnak. Tehát, hogy mozgásformája a világnak. Vagyis, hogy van a beszélgetés egy ilyen oda-vissza, ami arra menne ki, hogy azt hiszük ilyenkor, mint a játékban is, hogy mi cselekszünk. Tehát amikor bemegy valaki rulettezni, vagy ezekben most Magyarországot is meghűjtette ez a póker váz, tehát hogy azt hiszem, hogy én cselekszek. És az a szép a játék, minden játék elmélet azt mondja, hogy nem te cselekszel, a játék szubjektuma cselekszik ilyenkor. De a beszélgetésnek is van egy ilyen szubjektuma, hogy amikor beszélgetünk, akkor lényegében az történik, hogy a dologban próbál valami kölcsönös megértés bekövetkezni. Ezért tehát a beszélgetés nem úgy van, hogy a Imre alakítja, vagy én, vagy aki csinálja. Hát furcsa mond bármilyen, hogy épp úgy a beszélgetés szubjektum, mint hogy a játékban is a játék maga a szubjektum, és ha valakinek ez így nem belátható, nem hiszem, hogy valakit nekem meg kell győzni, csak gondoljanak a játékosnak a klasszikus példájára, hogy miért nem ő rajta múlik a játék egyedül. Azért, mert még az is az is érzi a alárendeltségét a játék szubjektumának, aki nyerésben van, úgymond. Átérték, ez biztos, hogy nyerésben most még nem száll ki. Tehát érzi, hogy még mindig fogva tartja van, pedig ő állítólag ő cselekszik. Pedig nem ő cselekszik. A játéknak van egy hihetetlen kényszere. Hát Dostojevszkij tudna szegény mesélni róla, hogyha ha élne, hogy miért kellett feleségül venni a titkárnőt. Ugye, hogy minden oda veszett, tehát már csak úgy gépelt a nő, ha feleségül veszik. Tehát. De komolyra fordítva, tehát van egy logikája a beszédnek, és azért a globalizációtól nem kell annyira, tehát olyan, még a 20. század sem a globalizációnak a maradéktalan ideológémája. Tehát a Derrida, akire lehet sok mindent mondani, hogy extremitásoktól kezdve, de zseniális filozófus volt, azt mondja, hogy a globalizáció, mint szó, az a legveszedelmesebb fogalmak egyike. Ő nem tud, mert ő ugye egy filozófus, mit akar ez az egy ember, ugye, ismert irodalmi citátum. Hogy ő, neki van egy javaslat a helyett, hogy a globalizáció helyett a mondializációt kellene használnunk. Na de hogy ez mit jelent, ezt a Tibor elmeséli, szerintem fél óra odaadom. De hát ez a mondializáció gyönyörű szó, nekem nagyon tetszik. Azt mondta, hogy azért használom ezt a francia szót, azért tartom meg ezt a francia szót, mondja, mert hogy nem a föld golyó, nem az univerzum, és nem a globusz. De ez a három, ez biztos nem. Ahogy a mondializáció nem azt mondja, hogy föld golyó, globusz, univerzum, hanem valami egyebet, de nem tudom lefordítani. Ami nem tünteti el a sokféleséget. Tehát, hogy a németre az nem segít rajtunk. A németre úgy fordított, ez a híres íratban van, hogy university sans condition. Ebben az maga kétértelmű, ugye ez a university sans condition. Tehát a gondolatnak nincsenek föltételei, de eszközeit sincsenek. Tehát nincsenek kondícióid. Most ez a mondja, az is mondja, hogy ebbe a szövegben, ebbe a könyvben mondja, hogy a német fordítás így hangzik, hogy weltweit werden, tehát világszélességűvé, világ teljessé válni, de nem globálissá válni.
Hogy nem globálisan egyformára, hanem a módon belül, a mi világunkon belül, a mi földi létünkön belül ezer apró szikra van. Ez a mondializációnak a nagy trükkje. Nem, Franciában nem, mert a mondializáción pont ez az, hogy megmarad a sokféleség, de mégis valamilyen módon össze van kötve. Globalizáció az egységesítést jelent.
De nem csak attól szép Európa, hogy Toszkánon más, mint a Fintóvidék, hogy itt az is benne van, hogy a Provence-ban másképp gondolják a világot, mint az eszkimóknál. És hogy ez érték. Hogy az utolsó két beszélő, aki meghal és kihal egy nyelv Szibériában, ez akkor is kapitális veszteség, ha azon a nyelven nem írtak semmit. Mert ott az veszed ki, hogy azon a nyelven valamit gondolsz, mert attól fogva nem fognak gondolni. Mert nem lesz, aki azon a nyelven tudja gondolni a helyét is egyetemesként gondolja. Hogy ugyanolyan egyen, de nem, mert a lokálisra azt szokás mondani, hogy hát jó, hát igen, az olyan helyi. Tehát ugye ez a kötés, az helyi, de van ennél, nem, itt minden helyi egyszerre, a helyi ugyanolyan, tehát a csecsen ugyanolyan, mint a Fehérház belül. A Welt az valami olyan, ami, meg az a baj, hogy olyan határok vannak köztünk ilyenkor, ami akkor jön a tapasztalatunkban, ha próbáljuk ezeket. Tehát a fordítástudománynak óriási jelentős van a 21. században. Nem tudom, gondolkodni azon, hogy amikor le kellett fordítani a magyarra, a Heideggernek azt a mondatkáját, hogy ezt veltett. Vagy meg kellett, mert ott volt egy szöveg, mindegy, ahogy ezt veltett. Ez, ami nem lehet, mert valahogy, hogy világlik, vagy világzik. Ez a két lehetőség adódott. Mind a kettő nyelvújítás volt. Tehát ugye a német nyelv a Welt, mert nekünk persze, ha szótárban az a világ egyenlő Welt, vagy mond, ugye? Ha francia szótárban. Na mindegy, a magyar világ szó az a sötét, meg a világos közti opozícióban van ott, ami világról beszélünk, akkor az a lux, a te nemrének a ellentétel. De a Welt az nem, a Welt az valami a németben, ami önmagát igazgatja. Tehát ami
ismerik azt, a Verwaltungban van egy ilyen szó a németül. Még bemegy valaki, mindig a Verwaltungban megy. Az egyetemeni Verwaltungban, a kerületekben Verwaltungban, az, ami nálunk a közigazgatás. Tehát a Verwaltungsbüro az a közigazgatás hívó. Tehát a világ a németek fejében, mert hát ezen nő föl. A világ az, ami igazgatja önmagát, mondjuk magyarra visszafordulva. Hát ezért óriási feszültség van abban, hogy kulturálisan fordítható-e valami, hogy azt értjük-e. Hát ez, és egyébként nem jó válasz, tehát hogy mondjam, a legintelligensebb szabad elmű koponya azt mondja ilyenkor, hogy hát igen, sokféleség van, és ez jó. Fordítani nem lehet. De most ennél meg lehet-e állni, mert ugye fordítani nem lehet. Mert ezt tudjuk, mindenki, aki fordított már, tudja, hogy igazából nem lehet. Sőt, még rosszabb, mert a legjobb fordító még arra is, annak azt is felfedezi, hogy azért nem lehet fordítani, mert én vagyok kevés a fordításod. Sőt, az anyanyelvem nem elég hozzá előtt, azt hiszi. A Paul de Monaco egy szép írása arra azt mondja, hogy amikor valaki fordít, egyszer csak azt látja, hogy az összes nyelv közül a legkevésbé az anyanyelvemhez értek. Meg tudom megmondani magyarul azt, amit szeretem. De a másik nyelv mennyivel okosabb, mert milyen szépen mondja. Pont azt kéne, de nem tudom. Nézd, ott a Karinti egyszer Kosztolányinak mondta, hogy hát Desiré, hát nem tudunk magyar nyelv, nem elegen, a fantasztikus nem lehet mondani magyarul. A Desiré két percet se gondolkozott, hogy 35-t mondok, vagy 40-et. Tehát, hogy már hogy megfelelő lehetőségek. Mert hogy az ember, amikor azt mondja, hogy a saját nyelve nem felel meg annak, amiből fordítunk, mert inkább mi nem ismerjük eléggé személyenként a saját nyelvünket eléggé.
Azt szeretném megkérdezni Hanályótól, hogy önnek mi a véleménye a szerzői jog intézményéből, így módon, hogyha nem létezik szavatos nyelvek és kultúrák közti fordítás.
A szerzői nem volt mindig szerencsére, és akkor minden, ami nem volt mindig, az nem is lesz mindig. Ezt mondja Hitler az irodalomról is, hogy irodalom nem lesz mindig. Azt hiszem az lesz az a hely, pillanat, mondja ő, mert már látjuk a végét, mondja ő, mert abban a pillanatban, amikor az irodalom nem tud legalább egy valamiben nem lesz képes többre, mint a technikai médiumok, akkor vége lesz. De most még egyelőre, még egy-két dologban többet tud. Tehát, hogy a szerzői jog sem örök valószínűleg, tehát nem volt mindig, valószínűleg nem lesz mindig. Nem, az a baj, hogy itt két dolog, a jog és a szellem feszültségét nem tudom, hogy lehet feloldani. Tehát én csak úgy tudom érteni a dolgot, hogy egy nagy szerzői jogi per emlékezetével, ami brilliáns volt Németországban, nem akarom elmesélni, mert az hosszadalmas. Tehát, hogy a jog nem könnyen tudja azt kezelni, hogy mi történik akkor, amikor én egy valaki nevével jelölt produktumot átveszek. Akár jelölöm, ha nem, ha jelölöm, az ugye én szerintem lényegében előbb-utóbb visszajutunk ahhoz, hogy a nyelv meg a kultúra az a köznek a tulajdon. Tehát amit a Tibor, mint alkotó kap a kultúrától, azt azért, hát hogy mondjam, én remélem, tehát igazából az azért van, mert hogy nem fogja azt mondani, hogy ez a Papp Tibor originális produktuma, tehát soha nem állított ilyesmit, miközben szerzői jogilag nyilván kényes, arra is kényes, hogy ne tévesszék össze a regényét, a szövegét máséval. De ez nem egyenlő azzal, hogy eredetileg minden, ami ott van, az a Tibor találmánya, vagy az Imréjé, vagy a Pilinszkijé, vagy a Shakespeare-jé. Sőt.
A vendégszövegek kifejezés az úgy született, hogy rájöttem, hogy egy-két 19. századi szerzőnél, például Vajda Péternél, aki próza verseket írt, olyan csodálatos képek, költői képek vannak. És ez valószínű azért nem használták mások, mert a ritmikus, megszabott versekben nehezebb volt kibontani ezeket. Vajda Péter ezt használta nyakra főre. És hát én ezt még annak idején egyetemi könyvekből szedtem össze, és egyszerűen egy-egy kis kifejezését, mit tudom én, az undok szart, ha megmozdított büdössége azonnal felindul. Nem csodálatos? Vagy egy lépcső, mely a csillagokig ér. Szóval ilyen kis apróságok. Ezt én beemeltem a saját verseimbe, és akkor elkezdtem gondolkodni, most mit mondjak, hogy lopott dolgok? Én ezt nem loptam, hanem én megtiszteltem a szerzőt azzal, hogy áthoztam a 20. századba. És más lett az értelme annak, amit mondott, mert a környezet más volt. És ezt... Na most nekem ezért problémám ez az egész szerzőjogvédői história, ezt csak pénzügyi dologként tudom elképzelni. Irodalmilag a lopás, hát ha visszagondolunk a 15. századból, hogy a János király országa, azt magyarul is megvan, de nem tudjuk, hogy ki írt, nem, a saját, a magyar nevét írta oda és lefordította. Hát most akkor itt a szerzői kié vagy mié? Ugye? Ez egy természetes mozdulat volt a saját irodalmának az izmosodása érdekében. És ez mind a mai napig elképzelhető kisebb tételekben, nem regényeket átvenni. De hát Borges maga is ugye proponál ilyen dolgokat, hogy tessék átvenni egy fejezetet, és egész más lesz, mint az eredeti. Holott egy szót sem változtattunk meg belőle.
Azért érdekes, mert hogy a szerzői jogot egy zseniális ember hogyan tudja úgy is használni, hogy igazából komikus és tanulságos történetbe fordul. A Germánia 3-as darabot intertextuálisan úgy alkotta meg, hogy két Brecht drámából tetemesebb szövegrészt vett át a sajátjába. De nem Eszterházi módon, hanem kurziválva, nem jelölte, hogy honnan van, a németek pontosan tudták, hogy ez a Coriolanusból van, a másik nem tudom melyik Brecht darabból. De éltek az örökösök még, a Brecht örökösök, és ugye nem telt le a idő, és azonnal mentek a szerzőhöz, hogy ugye ez a hitvány romlott, megtagadta a mesterét, és ráadásul, mert Brechtet olykor kritikus színbe tünteti föl a darab, és az özvegyek is szerepelnek a darabban, és mentek perelni. Az volt a nagy baj, hogy a Müller két olyan darabból választott, az egyik darab a Brecht egyik feleségének a időszakából volt, a másik darab meg abból az időszakban a Brechtnek már más volt a felesége. Ezért aztán, mikor az egyik ment, ment a másik is. És kitört egy ilyen női veszekedés a tárgyaláson, hogy akkor most kié a tulajdon, a főbbik jog. Én voltam az első feleség, tehát a miénk. Nem, ez ugye mi ránk esik, mert közül volt egy ügynökség, amely törődött a dologgal. Tehát olyan ravaszul volt átvéve a két szövegrész, hogy éppen azt leplezte le, hogy mennyire nincs tulajdonképpen személyhez tartozó jog, mert itt a két acsarkodó nő pontosan megmutatja, hogy a szerzői jog az körülbelül milyen szintre vihető le a pragmatikus pénzszerzési csatával, és végül először a Bajor tartományi bíróság megítélt valami kártérítést, de szerencsére a Bundesverfassungsgericht az úgy döntött, hogy nincs kártérítési kötelezettsége a Heiner Müllernek, mert az irodalmi szövegek közkincsek, és igazából aki ez az a jó jog, tehát a szövetségi bíróságnak a jogértelme, hogy igazából köszönhet a Brecht ennek a műveletnek, nem hogy perelni kellene, nem Brecht perelt persze, hanem azok, akik Brechtből értek később is.
Mind dolgozom most ezt?
Nagyon nehéz, mert az ember azt mondja, hogy mikor vannak szerencsés pillanatai. Tehát van olyan, amikor benne lehet egy egyetemi órán, az a gyönyörű, hogy az ismétlődik. Tehát újra meg újra van. De vannak olyanok, amik így nem mindig vannak, és ettől látszólag értékesebbek. Tehát amikor egyszer így a levegőből megkeresett, tehát teljesen kalkulálhatatlan, váratlanul, megkeresett a világ 5 legrangosabb kiadói, közé tartozó egyik kiadó azzal, hogy a magyar irodalomrólnak a történetét írjuk meg, már hogy írjam meg. És akkor ők ezt kiadják. Előbb németül, ha sikeres lesz, akkor angolul is, Amerikában. De az ember ettől kicsit, tudom, ott még emlékszem a beszélgetés helyszínére, Einstein Café a Unter den Lindenen, és akkor én nem tudom megírni egy magyar irodalom történetét, mert az, hát az egy egy embert az többszörösen meghalad. Neki mindegy, úgy írtatom meg, ahogy akarom, a kollektív, teljesen mindegy, én vállaljam ért a felelősséget. Akkor hát csináltam egy tervet, amely hát egy fél évig dolgoztam rajta, egy olyan 50 oldalt, mert mindezt németül kellett csinálni, németül kell megírni, és azt mondták, hogy a sorozat, amiben be akarjuk tenni, ennek a ez az összes tervezett könyv közül ez lesz a legizgalmasabb. Itt aztán végen volt, mert most majd tegyünk ennek eleget. Olyan 9 kollégámmal álltunk neki csinálni a dolgot, most már a harmadik évet csináljuk, az lesz a cím, hogy a magyar irodalom egy története, tehát valami ilyesmi címe lesz. És úgy próbáljuk megírni, ahogy Tineman Tivadar sugalmazta, tehát hogy a kommunikáció technikai föltételei szerint hogyan alakul a magyar irodalom története. Tehát mikor tekinti úgy a magyar irodalom az irodalmat, hogy ez a hangnak a irodalma, és mikor például úgy, amikor a betűszerintiségnek, mikor úgy, hogy az írásbeliségnek, mikor pedig úgy, hogy a szellemnek az irodalma. Egy borzalmas, izgalmas olyan történet jöhet neki belőle. Most már 80%-ban készen vagyunk vele, de ez nagyon kemény munka, mert úgy megy, hogy egy fejezet elkészül, mondjuk a régi magyar irodalomról való fejezet 90 oldal németül, vagy 100, akkor azon 2 hétig az egész csoport vitatkozik, itt ezt húz ki, ezt javíts, ez így nem jó. És akkor még ugye jön a született, a native speakernek a beavatkozása, és akkor még ehhez teszünk mellékleteket, fotómelléklet, történeti kronológia egyéb, irgalmatlan nehéz munka. Ugye minket egyszer már hírbe hoztak azzal, hogy a frankfurti könyvásárnak a miniszteri kinevezésű közreműködői gyanánt, hogy a magyar irodalmat így kolportáltuk, egy-egy ezüst Mercedes kaptunk ajándékba a németektől, ugye ezt is ugye a legendák köréből, hogy itt is azt hiszem, hogy hú, hát akkor a legjobb 5 kiadó egyike az majd mekkora honoráriummal fog. Ne rémüljenek meg, a honorárium összege az egyszerűen majdnem a magyarral vetekszik. Tehát úgy tekintik, azt mondják, hogy örüljetek, hogy mi. Tehát én azt gondolom, ha De Gruyter megjelenteti ezt a könyvet, akkor ennek lesz valami következménye. Mert az akadémiai, vagy a Braumüller, vagy a Bompiani megjelenteti, nem ez következménye. Ha De Gruyter jelenteti meg, akkor annak lesz. Minden egyes értekezlet, amikor leülünk, ez egy egynapos munka, ami egyetem mellett, meg egyén mellett. Reméljük, hogy mi lesz ebből, gyerekek, mikor ez majd megjelenik. Mert annak egy is a fejünkre zúdítjuk. Aki már egyszer írt irodalomtörténetet, az tudja, hogy mit zúdít a fejére. Most ha még egyszer ilyenbe kezdeni, lehet, hogy kockázatos volt, nem kellett volna.
De nagyon jó volt, Ernő, az nagyon jó volt.
De hogy a magyar irodalomról nincsen 100 évben egyszer esélyed. Egyszer van esélyed, egyszer egy kap, tehát egyszer megtalál a feladat, akkor az hát ott muszáj azt teljesíteni, ami az összes erőt belefér. Tehát...
Csak egy mondat közvetlenül. Én bármiről írok ilyen kritikát, vagy ilyesmit. Tehát itt vissza kell térnem ezekre, akár a nép nem, mert van még ilyen. Én mindig visszatérek az Erdőnek az irodalom történetére, mindig fellapozom, amikor reggel fölébredek, és akkor belelapozok. Hát ez nagyon is jó irodalom történet. Én mindig előszedem, és akkor, hogy úristen, írnom kell valami kritikát, és akkor fellapozom az ő irodalom történetét. Hát ne, tehát ez nagyon jó. Szerintem nem vagyok én ezzel egyedül.
Nem tudom, az egy nagyon furcsa történet, mert talán az egyetlen sikere nyilván az volt, hogy egy olyan pillanatban talált meg egy feladat, amikor az fontos volt. Tehát azt se előtte, se utána úgy már nem lehetett megírni, mert más. Utána egyébként mindenféle pályázatokat hirdettek, hogy írjuk már, írják meg. Azóta se írtanak senki. Tehát az egy... Az, és olyan furcsa, tudják milyen sértődés tömeg jár akkor azzal, hogy... Én tudtam, voltak pillanatok, amik azt mondta, hogy Sükösd Mihályról például mennyit kell írni egy magyar irodalom történetben. Lehet szerintem sokan már nem is tudják ki a valóságnak, hogy egy nagyon művelt ember volt egyébként. És akkor megjelent a könyv, sok mindenkitől tartottam, aki hát tudtam, hogy a szerzőnél hát érzékenyebb az, és joggal nincs. És az egyik volt a Sükösd, amikor beszélgettünk, azt mondta, hogy küldtem neki példát, hogy ennyi volt. Azt mondta, tulajdonképpen, ha jól meggondolom, ebben a keretben, ebben a teremben pont ennyit érdemlek. Tehát azért volt értelmiség még Magyarországon. Tehát mondjuk persze ő egy kivételesen művelt ember volt, és nem ugyanazt gondoltuk a világról, de ő neki még ezt sem okozott gondot, hogy nyilván fájt neki, ő többet is elképzelhetően gondolt volna. Ha csak a reflexióknak a 20%-a hasonlított volna erre, akkor már azt lehetett volna mondani, hogy civil világ van, de nem egészen így volt.
Én úgy látom a mai estéről, hogy tényleg a bevezetőben említettem, hogy ez egy kivételes eseménye is a egyedi, a Kelemen körének. Miből gondolom ezt? Itt nem csak a szóvirág értelmében. Ennyire interaktív nem volt egyik esemény se. Kulcsár Szabó Ernővel kapcsolatban azt látom, hogy ő valóban meg tudja szólítani a, most vagy nem azt embereket, de a, vagy másit értelmező közösségeket. Amit ő mond, az gondolat, és egy szenvedélyes, benne van egy szenvedélyesség is, a szerintem, amit az ő munkájában. Tehát,
egy mondatot meg egy.
Hát persze.
Csak annyit, hogy nem tudom ez mi, de Márai azt mondja, hogy nagy dolog szenvedély nélkül nincs. Tehát, hogy nem, tehát mondjuk remélem obszesszióban nem hajlik át. De...
Hát akkor ezt azt hiszem éreztük. Tehát jelenlegi eseményen ezt az interaktivitást, ez tényleg kivételes, és én nagyon örülök, hogy eljött. Nagyon szépen köszönjük neki. Szerintem itt most megtörtént valami. Azt érzem. És szerintem mindannyian ezt érezzük, hát a hozzászólások alapján is. Tehát volt egy beszélgetés, és én nagyon hálás vagyok neki ezért, és tudom, hogy ez most egy ceremoniális dolog, de szerintem szívből jön, hogy egy nagy tapsot kérünk neki.